Ma is előjök annak a igei részét, amit elő szeretnék venni, Lukács evangéliumának a 17. fejezetének a 11. versétől kezdődik. És olyan, amikor útba van a Jeruzsálem felé, majd Jesaja mesél, hogy ő Szamáriának és Galileának közepette méne által. És amikor egy faluba beméne, jövő elébe 10 bélpokos férfi, aki távol megállának, és felemelik szavakat mondván, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. És amikor őket látta, mondta nékik, elmervén, mutassátok meg magát vele a papoknak, és nem, hogy míg oda mennének, megtisztulnának. Egy pedig ő közelik, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatérve dicsőítve az Isten más szóval, és arcára leborul az ő lábaihoz, lábai hálákat adva néki, és ez Szamária bőri vala. Felelően pedig Jézus mondta, hogy nem tisztulnának én meg, a 9-e pedig hol van? Nem találkoztak, akik visszatértek volna a dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen? És mondanék ki, kelj föl, menj el, a te hited téged megtartott. Bélpoklósok, 10 és egyetlen egy, aki visszaér, tér ahhoz, aki messiási csodát képes volt tenni az ő életében. Hiszen a bélpoklósoknak a meggyógyítása a messiási csodáknak az egyike, és igazából elgondolkodtam rajta, nagyon sok minden történt már szolgálatunk alatt, és most is hétvégén bemerítés volt. Vajon hányan jönnek vissza? Hova lesz a többi? Hova lettek a többiek? Hol vannak a poklosok? Hol vannak azok, akik a 10-ből a 9-en? Nem számadást akarok tenni, nem leltározni szeretnék ezzel, hanem önmagában ezt a kérdést szeretném végigjárni. Mi az, hogy gyógyulás? Azért vettem elő ezt a bélpoklosokról szóló részt, hiszen a heti szakasz, mert szóra pontosan a poklosságnak a bibliai része, hogy kell a poklosságot eltakarítani a házból, az emberből, embervájába, és így tovább a mózesi törvények szerint, pontosan a Isten törvények szerint a Mózesnek a könyvében, ami a 3. Mózesben van, és olvasok szombaton. Tehát mi az, hogy bélpoklosság, mi az, hogy 10, és mi az, hogy messiási csoda, és egyáltalán mi ez a hálátlanság? És így elkezdtem gondolkodni, hogy vissza kell térni először is, hogy mi az, hogy bélpoklosság. A magyar fordításban bélpoklosság van, de igazából ez a leprának a szava. Bár a Bibliában, amikor beszél a poklosságnak a fogalmáról, a Biblia nem biztos, hogy a lepráról beszél, hiszen gyógyítható eseteket ír le, hogy a pap levita menjen ki a táboron kívül, és ő jelezte, ő nézte meg, hogy meggyógyult-e valaki, miközben a lepra az gyógyíthatatlan betegség volt. És amikor erről a poklosságról úgy mégis lepraként kell beszélni, Jesaja mesiás korában, tehát Jézus korában igazából a lepra volt, ami nagy fokban azt a területet, közel-keletet és a világnak azt a részét igencsak fertőzte. Ennek nem más a kórokozója, egy baktérium, ami nagyon lassan, alattomosan, két hetente duplázódva, szaporodva göböket képez az embernek a testében, és aztán ezek a testben levő részek elfekélyesednek, aztán az elfekélyesedésből sebek lesznek, és így tovább. Ugyanakkor a másik formája az, amikor ennek a baktériumnak a fertőzése által tulajdonképpen az érzőidegeket támadja meg az emberi testben, és azok az emberek, akik ezt a fertőzést annak idején megkapták, ma már viszonylag kevesen vannak, még Romániában vannak legközelebb hozzánk, akik megkapták, nem is a betegség volt a probléma, hanem az a probléma, hogy elveszették az érzésüket. Magyarul nem éreztek fájdalmat, semmit nem éreztek, tehát ha megégett a testük, akkor ugyanúgy mentek tovább, és nem fáj nekik, ezek az érzőidegek voltak megtámadva a baktériumok által, vagy ha megvágták magukat, ugyanúgy érzéketlenek válták, lettek, tehát az érzőidegeknek a kihalása, meghalása volt a leprának a jellemzője, tehát még most is ennek a betegségnek a jellemzője. És ennek az érzéketlenségnek köszönhetően a sérülések, a sebek úgy, ahogy vannak, később még több fertőzést kaptak, és így gyakorlatilag annyira elfertőzöttek, hogy a halálig vezette az embernek a testi életét. És én úgy gondolom, amikor a Bibliában beszélni kell, ennek a kornak ezt a súlyos betegségét azért kell hogy beszéljünk róla. Nem más ez a kor betegsége, mint a mai kornak is a betegsége. Ez az érzéketlenség, ami van, szellemben is működik. Ez az érzéketlenség, ami lepra, az itt van közöttünk. Amikor az emberek átlépnek egymáson, amikor nem fáj az egyik embernek, a másiknak a helyzete, ütközésekben nem érzik egymással, hogy mind a ketten sérülnek, elveszették az érzőidegeiket. Elveszették a szellemi érzékenységüket, elveszették az erkölcsi, morális és egyéb érzékeiket is az emberek. Tehát leprás korban érünk, ugyancsak leprás korban. És ennek következően, hogyha nincs érző ideg a kezemben, akkor az szépen le fog rohadni, le fog esni, és a kezem nem fog működni. Természetesen először kezdte ez a betegség, mindig is ott támadott, ahol egy zárt közösség is volt, és a testen belül is egy olyan rész, ami nedves, mint az orra, füle és egyéb lágyéki részek, ott kezdett el fertőzni a leprának a kórokozója. Nem így van ez talán most is. Ott, ahol belterjes valami, ott jön egy fertőzés. A leprának a történetében ott van, hogy Európában nagy tömegben járványként, hiszen nem is járványos a lepra, járványként a keresztes hadak hozták be, pontosan a hadjárataik után, a keresztes háborúk után. Nagy áldásai voltak a keresztes háborúknak, a keresztény kitöréseknek és harcoknak, hogy meghozták a szifiliszt és meghozták a leprát Európába. Ezt a kettőt. Érdekes módon a szifilisz megint csak a Bibliában jelentkezik a vérfolyásos asszonynál, és itt térek ki arra, hogy a lepra és a vérfolyásos asszonynál történő gyógyítás az, amelyik közös valamennyibe egymásba. De miért? Azért, mert mind a kettőnél maga szólította meg a gyógyító volt, magát a mestert, aki leprás volt, illetve a vérfolyásos asszony. Amikor Máté 8.2-ben olvasjuk a bélpokrosról szóló történetet, vagy akár ezt a 10 bélpokrosról szóló történetet, elsőként, ami közös mindenben ezek a gyógyítások, hogy ismerték Jesua Masiha akaratát, és gyakorlatilag ők akartak szabadok lenni. Ők kérték. Megdöbbentő, amikor nézzük a Bibliának a újszövetségi részét, és abban a gyógyításokat, legtöbb helyen, kivéve a vérfolyásos asszonyt és a pokolságot, halottakra persze nem beszélek, mert nem tudnak beszélni, legtöbb helyen nem a sértett, vagy a beteg, vagy a haldokló, vagy egyéb szólalt meg, hogy gyógyulni szeretne, hanem mások mondták a mesternek, mások vitték a mesternek a hírt, vagy mások vitték a mesternek a kérést, hogy szeretnék, ha meggyógyuljanak. A poklosságnál, illetve a vérfolyásos asszonynál van egyedül az, amikor ő szólítja meg a mestert, hogy szeretnének meggyógyulni. Még ez a 10 ember is, aki itt ment, és megmaradt belőle egy, aki hálát adott, még azok közül is ők látták, és ők mondták, hogy könyörülj rajtunk. Könyörülj rajtunk. Igazából a gyógyításról nagyon sokat lehet beszélni, és annyira módszeré vált, hogy kezdett rátéve az emberekre a gyógyításért imádkoznak azt annyi, és akkor majd meggyógyul mindenféle betegségéből. Tudjuk-e azt, hogy végül is a Bibliában, amikor a görögöt is elő kellene venni, nem csak a hébert, akkor az eredeti szövegben azért sokkal több szó szerepelt benne, mint a gyógyításnak az egyetlen egy magyarként használt, magyarul használt szava. Tehát amikor a bélpokrosról beszélünk, akkor katarizó, a tisztítani szó van benne, megtisztítja a gyógyító és a homasi az embereket. És megtisztulnak a bélpoklosságból, a leprásságukból. A guta jutott embernél már terapeutának kell lenni, gyógyítónak kell lenni a mesternek, és ugyanakkor gyógyítani, szabadítani, helyreállítani szó van görögben, ami itt történik. Amikor Péter anyósa beteg volt és lázban fetrenget szenvedett, akkor elhagyta, a féken elhagyta a betegség a testét. De ugyanúgy az ördöngősöknél is gyógyította a mester őket. Gyógyítás, gyógyító szó van megint elől. Aztán, amikor Márkban olvasok a démonizált emberek két ördöngösről szól a történet, ott elűz, kihajt, megszabadít. Ugyanakkor a vérfolyásos asszonynál, amikor ő is önmaga kérte a gyógyulását, ott megment, megtart, szabadít, megbált, üdvözít, és Mondhatnám tovább, a Jairus lányánál is felkelt, helyreállít, feltámaszt, vagy a vakok szemét felnyitja, az ördöngésnél kivetni belőle a démon. És sorban mondhatnám a gyógyításokat, hogy mennyire szépen és pontosan szabja meg a görög nyelv, hogy mikor mi történt. Nálunk az van, hogy gyógyulunk, gyógyítás van. Igen, ezt mindenképpen szólni kell, hogy ha Isten akarja, akkor gyógyítani kell, és gyógyításban szolgálhatunk mások felé. De nem mindegy, hogy hogyan. Nem mindegy, hogy tudjuk-e, hogy nekünk kell odavinni a gyógyulásra az embereket. Hiszen ezekben a történetekben, amikor az ördöngősök, a némaság szellemességét őrzi ki Jesomasi az ördöngősökből, a hozzátartozók gyűjtik a mesterhez a gyógyulás miatt. Jairus lányát maga Jairus vitte oda. A gutaütöttnél hozták a gutaütöttet. Aztán, amikor sok ördöngős tisztított meg, gyógyított meg pontosan, terapeuó, akkor Máté 8.16-ban, akkor az ördöngősök hozzátartozói hozták oda a terhelt embereket. És amikor a mindenféle gyógyulás történt, sokféle gyógyulás volt, akkor a sokaság hozta oda a betegjeit. A száradkező embernek az esetében, akinek a keze volt szárad, a farizeusok hozták oda. És én úgy gondolom, jó lenne ezen elgondolkodni. Mikor a mi feladatunk valakit odavinni, vagy mikor lesz gyógyulás abból, amikor mi szeretnénk, hogy valaki meggyógyuljon. És én úgy gondolom, hogy a múlt hétnek is a bizonságában benne van az, aki vérfolyásos, paráznoságba ért valami mással, szellemi paráznoságban is beszélek, hogy bélkokosként élte az életét, és elhalt benne valami, elhalt az életében valami, addig mi nem tudunk tenni semmit, amíg önmaga nem megy oda. Önmaga. Nem szólhatunk bele a halott kezű a leprás emberek életébe. A leprásoknak saját maguknak kell oda menni. És a leprásságnak, mikor beszélünk a fokozatairól, hogy elhal ez a rész, az a rész, és érzéketlenné válik, bizony tudni kell, hogy nem nekünk kell odavinni, szólni, hanem akkor lesz valóban gyógyulás, ha az érzéketlen ember, az érzék két elvesztő ember szól, hogy gyógyulni szeretne. És én úgy gondolom, hogy ez az első lépés, mikor imádkozhatunk valakiért, mikor kell valakit Isten elé vinni, és a legsűrűbben előforduló mai betegség esetében sokszor figyelmeztetni kell az embereket, ha leprás az életed valamelyik része, elhalt az életed valamelyik része, ha paráznaság miatt vérfolyásos az életed, vérfertőzéses, akkor bizony a te dolgod oda menni a mester elé. Kísérni kell. Kísérni kell, és el kell venni Jesomasi elé. Én úgy gondolom, hogy amikor valaki az életét átadja, akkor nagyon is érvényes ez. Hiszen a mi életünk tulajdonképpen a poklosságból, a leprásságból jön. Érzéketlenek vagyunk. Meghaltak az érző idegeink. A mai kor embere úgy, ahogy van, érzéketlen ember. Leprás. És amikor ha csak arra gondolok, hogy ha valakit nagyon sokat ütnek, akkor azon a területen, ahol ütik, azon egy idő után érzéketlen lesz. Hogy kaptam, és hogy adtam másnak azt az érzéketlenséget, hogy az érző idegei meghaltak, megszokta az ütéseket, de nem is megszokta, hanem az idegeit úgy, ahogy van, élettelenné tettük. Tudjuk-e a mi életünkben azt, hogy hol van leprásság, hol van halott rész az életünkben? És a halott részt egyedül a találkozás, a halott rész a leprás embernek a találkozása Jesomasiába, ami gyógyítást ad. Nem velünk, nem nekünk, nem mi visszük oda. A mi feladataink a többi gyógyításnál van. A többi gyógyításnál, amit a Bibliának ezen a részeiben, Jesomasi életében történt csodáknál és gyógyulásoknál olvasható, jó lenne szétbontani, mikor, melyik módon működött Jesomasi, mit tett az emberek életébe, de mégis a vérfertőzésnél, ott, ahol paráznaság történt, és ott, ahol élettelenné kezd lenni az ember élete, ott bizony jajgatni annak kell, akinek nincs már érzéke. Bizony, én úgy érzem, hogy most ekkor érthetjük meg, mekkora áldás, hogy nekünk vannak fájdalmaink. Mekkora áldás az, hogy vannak érző idegeink, testvéri szemszögből is. A saját magam életemben is fáj valami, akkor még érzek, akkor még van élet benne. Érzem a másik testvéremet, érzem a családban, érzem a társamnak az életét, fáj. Fáj, hogyha összeütközünk. Nem két tuskó fadarab csattan össze, hanem érző idegek találkoznak egymással. Olyan jó, hogy ezt a fájdalmat Isten adta belénk, és olyan nagy baj, hogy ezt a sátán gyönyörűen szépen ki is oltja belőlünk. Hogy oltja ki? Az, hogy a bűnt természetessé teszi. A bűnt természetessé teszi, és ez a leprásságnak a lényege. Kihal az érző idegen. Természetessé válik egy bűn, és érzéketlen leszek a másik ember irányába, és nem veszem észre, hogyha én érzéketlen vagyok valakinek az irányába, az én testem is ott, ahol van sérül, és meg fog fertőzni, és a kezem és a lábam, amivel ütköztem valakivel, az bizony el fog halni. El fog halni, leplás lesz. Az egymással való csattanásunkban, ha nem fáj, akkor sürgősen kell szólni, hogy menj oda Jeshua Hamase elé. Ha nem fáj az életedbe valami, oda kell menni, mert ez nem természetes. Az embernek az életében ez a természetes, ez a védelem, hogy fáj. A leprásnak nem fáj semmi, épp a halottnak se fáj semmi, és a leprásság éppen ezért messiási csoda, mert az elhalt rész halottnak kell tekinteni, és mivel olyan halott, mint aki már ebből kiszállt a lélek, ezért nem is érhetett hozzá zsidó ember, illetve pap se érhetett a halottakhoz hozzá, szigorú törvény szabályozta ezt. Tehát a leprás és a halott érintése tilos, egyedüli jogköre, és ma is egyedüli jogköre Jeshua Hamaseának. Halott dolgokhoz nem nyugodsz hozzá. Nehogy azt hitt, hogy valakinek belemész az életébe, és elkezdesz házasságot összehozni, meg rendezni, ott te tudsz életet adni. Ott már csak Krisztus segíthet. Házasság, gondozás. Tudhatsz mondani olyat, hogy te látod, hogy ez meghalt, akkor most menjetek együtt Krisztus elé, most kérjétek a gyógyulást. Láthatod, hogy egy szolgálat meghalt, akkor most menjél oda. Ha látod, hogy a lepra működik valaki életében, nem tudsz már beleszólni. Azért nem tudsz beleszólni, mert nem te vagy az életadó. Az életet egyedül a Messiás tudja helyreállítani. Egyedül ő tudja, aki életet ad a holt kezekbe, a reprás területekre és a halottba is, hogy föltámadja. Tehát ez a kérdés, hogy tudunk-e mi lelki gondozásban ebben is gondolni, hogy senkik vagyunk. Tudunk-e arra gondolni, hogy minden embernél messiási csodára van szükség. Csak Krisztus az, aki meg tudja váltani az életünket, életet tud adni Isten akaratáltal. Csak ő tud adni a halott dolgokba. Mi emberek a halott dolgokhoz nem nyúlhatunk hozzá. Az élet az már nem a mi területünk. Az élet adása, életre keltése valakinek valamelyik meghalt része, ez nem a mi lehetőségünk. Itt már személyes beavatkozás kell. A többi gyógyulásnál, amit itt olvastam, és amit olvashatunk bármelyik evangéliumban, ott feladatunk van, de ott sem nyitunk. Ott oda vihetjük a mesterhez, mert szólhatunk, hogy ott baj van. Szabad a másik emberre imádkozni, sőt kell a másik emberre imádkozni. De a másik feladat, a másik embert, amikor elkezdődik a leprásság az ő életében, úgy, ahogy van nekünk, semmi más lehetőségünk nincsen szólni. Egyedül a Messiás a gyógyító. A leprásságnak a fertőzése nem influenza jelleggel vagy egyéb betegséggel hasonlatos módon terjed, hanem közvetlen testi kapcsolat, közvetlen és sok ideig tartó együttlét okán és idején fertőzi meg egyik ember a másikat. És akkor jön a leprának az a része, ami testrészeket úgy, ahogy van, kezd elhalasztani, élettelenné tenni. Miért hozom én ezt? Azért, mert számtalan tapasztalva látom és tapasztalom, hogy emberek halnak meg, emberi életek kezdenek leprásak lenni. De miért? És jó belegondolni. Azért, mert érvényes a fizikai betegségnél is, ugyanúgy, mint szellemben. Ha melletted halott van, akkor te előbb-utóbb hullamérgezést kapsz. Ha melletted leprás van, akinek az élete halott, akkor előbb-utóbb elkapod a lepráját, az élettelenséget. És bizony, ez vonatkozik vegyes házasságra, vonatkozik olyan egyházra, amelyik halott és vele együtt vagy, minden olyanra, ami nem az életet adja, fertőzést kapsz. Bizony, sokszor tapasztalom meg azt, hogy valaki megszületik, életet kap, és elindul, aztán egy idő után elhal a lába, egyre kevesebbet érkezik, elhal a keze, elhal a füle, elhal minden, mert mellette leprás van. Leprásnál legalább az egyik élő imádkozna azért, hogy Uram, szólíts meg, add, hogy szembe jöjjenek minden a tíz, add, hogy szembe jöjjenek veled. Legyen nekik fájdalmuk, ha már testileg nincs fájdalmuk, de még lélekben vagy szellembe, te még adsz fájdalmat, adhatsz fájdalmat. Mert bizony a bűn már van, amikor az embernek nem fáj, de Isten mégis meg tudja állítani, hogy az gondolataink keresztül megérítheti, vagy szellembe megérítheti, hogy tudod, hogy ennek mi a következménye. Nézz a tükörbe, leprás! Ha nem is fáj, gondold át, mi a következménye. És talán így könyöröghetünk is azért, hogy Jesalmasia érintse meg a leprásokat. Érezze meg a másik embertől leprássá lett, közösségben levő ok miatt leprássá lett embert. Én úgy gondolom, amikor a leprásságról beszélek, a legfontosabb az, ha valaki megszületik, újjászületik, azonnal a környezetében vagy el kell határolódni a leprásságtól, vagy könyörögni kell, hogy a másik leprás szintén gyógyuljon meg, szintén kapjon életet. Nem lehet vegyes házasságba. Két különböző szellemiségbe levő ember egymással nem lehet, mert megkapja a leprásságot, és el fog halni. El fog halni a füle, nem fogja hallani az igét, el fog halni a keze, nem fog Isten szerint működni, és a lába is szépen úgy, ahogy van, leesik, hogy ilyen szépen mondjam, mert a másik visszafertőz. Van visszafertőzés. És itt az a kérdés, hogy kivel vagyok olyan jó kis posványos, jó kis nedves közösségben, jól el vagyok, mert a nedves helyeket, ezeket a pudvás helyeket szereti a leprának a bacillusa, és ebben a pudvás se ilyen, se olyan nyákos-nyákás helyen, olyan helyen kapja meg a fertőzést a másik ember, aki közel van, közösségben van, testi érintkezésben is van a másik, immáron leprásnak is mondható emberrel. Nagyon-nagyon sokat mond számomra ez, hogyha egy szolgálat elkezdődik, egy házaspár vagy család irányában, akkor minél előbb a teljes élet a család minden tagjára, a házaspárok mindkét részére terjedjen ki, és legyen az övéké, mert visszafertőz a lepra. Nem az élet űzi ki a leprát, soha nem fordítva működik, hanem úgy működik, hogy a betegség jön be a közvetlen kapcsolat által, mint a lepra is az érintkező emberek között. Így terjed. Lassan, akár 40 évig is, akár mennyi ideig, és hosszú alattomos betegség ám ez, és visszavonhatatlan, utána meg is állíthatatlan általában. Tehát az a kérdés, hogy tudom, hogy a lepra mint olyan úgy terjed, a lepra úgy terjed, hogy akivel egy összedunszolódott állapotban vagyok, akivel közelségbe össze vagyok zárva, a közösségen belül terjed a lepra, közösségen belül. Családi, házastárs, és sőt, gyülekezeti közösségben is. A leprásságnak ezért érdemes tényleg megnézni azt a tervét, és azt a rendjét, és azt a törvényt, amit Isten mondott, hogy miért is kell kidobni a leprás köveket, miért kell kidobni a leprás ruhát, és így tovább, hiszen közöttünk van, hiszen állandó felületi érintkezéssel bizony megkaphatjuk a leprásságot. A leprásságnak itt Európában volt egy folytatása. Nem ölte meg az európai népességet, bár 20 millióra tették már a 15. században a leprások számát, 20 ezer lepra kolónia volt, ahol kis közösségekben összelettek zárva, nehogy véletlenül érintkezzenek másokkal. Egyébként szent embereknek tartották, szent betegségnek tartották, mert ugye mindent át kell címkézni, a legrohadtabbat is. De ezt most hadd nem mondjam, szent betegség lett egyházilag. De mégis ennek az összezártságnak van egy következő lépése, mert amit a lepra nem végzett el, azt elvégezte a pest is. Hiszen a pestésnek megint csak az a következménye, zárt kolóniákban, zárt közösségben egymásnak adták tovább a fertőzést. Tehát folytatása is van. A leprának van egy folytatása, a pestés. Ami egészen más betegség, de hadd ne menjek most a pestésnek a történetébe bele, hogy milyen néz, amikor nyavajatörős lesz valaki, a lánc kirázza, és súlyos fájdalmak közepette hal meg, nem ecsetelem. Egy biztos, a lepránságnak a folytatása az, hogy bezártság, a bezártság viszont újabb betegségeknek ad, teljesen táptalajt. A bezártság mindig, úgy, ahogy van, az egész bezárt közösséget, tömeget úgy, ahogy van elviszi. Tehát a lepra után, a szifilisz mellett természetesen a pestés járványok kiirtották Európából a leprát, nagyon kevés maradt, a halottak már nem tudtak leprások lenni. Nem egy pozitív üzenet ám ez, hogy a halottak nem lesznek leprások, inkább azt mondom, a leprások meghaltak, így befejeződött rajtuk az, ami teljesen természetes és törvényszerű. A 10 leprásnak a kérdésében sokszor hallottam én már erről tanítást, hogy milyen hálátlanok az emberek, és így tovább, és így tovább. Bizony, hálátlanok. De hát emberek. Amikor megjelenik valaki, és érzi, hogy elhalt a házassága, jön egy lelki gondozásra, megkapja, Isten szeretetéből meggyógyul az élete, meggyógyul az akármelyik halott része, te holnap nem biztos, hogy látod. És erre megint oda kell figyelni. Oda kell figyelni minden egyes szolgálatunknál. Csak akkor mondhatjuk, hogy valóban szolgálat volt, ha mélyen hat, nem csak felületi kezelés. Ha eljut az ember szelleméig, nem csak a tudatáig, az kevés. Nem csak a testéig, az is kevés. Számtalan ember tudok elmondani, hogy a pocsolyák pocsolyábájából jött, és mind a malackád meg lett fürdetve, rendbe lett téve, és holnap már ő a páva tisztelgője és a dicsőségébe billegeti magát, úgy elfelejtette, hogy van. Hova lettek? Hova lettek azok, akiknek helyreállt az életük? Akik társat kaptak, akik Istentől sok minden áldást kaptak, helyreállító, gyógyult, életet adó dolgokat kaptak. Életet kaptak a dolgaikban is. A 10-ből 9. Nem akarok arányokat mondani, de ez egy természetes dolog. És amikor tényleg szolgálunk bárki felé, első kérdés, elérte-e szellemben? És a ő leprás, ő maga kereste Istent, és ő maga kereste Jesuát, és könyörgött, hogy szeretnék megváltozni. Ott elérte szellemben. De én misszionáltam a fejét. Hogyha én ígérgettem neki minden gazdasági és egyéb és házasság és egyéb ígéreteket tettem neki, hogy minden szép és minden jó lesz, és nem jutott a szellemi mélységig, nem fog visszajönni. Bár lehet, hogy Isten tényleg szereti annyira az embereket, hogy rendbeáll az élete, házassága lesz, gyereke lesz, munkahely lesz, stb. De nem jön már vissza. Hát ők azok, a 9, ahol a mi szolgálatunk nem jutott el egészen szellemig. Vagy nekik elég volt, hogy nem fáj. Ami idáig se fájt, de nem akartak meghalni. Mert látták, hogy ebből halál lesz. És csak annyi, hogy könyörülj. Könyörülj. Egy kérdés. Nem azt kellett volna kérni, hogy szabadíts meg. Óriási különbség. Könyörülés annyit jelent, hogy meg szeretném úszni. A szabadítás, szabadíts meg. Akkor az a gyógyulás egészen a szívig, a szellemig hat. Én úgy gondolom, hogy amikor szolgálunk, nem nagyon örüljünk, mikor valakinek helyreáll az élete, mert még nem biztos, hogy a szívéig hatott. Nem nagyon örüljünk, amikor valaki még bizonságot is tesz, mert még nem biztos, hogy a szelleméig eljutott. Amikor ő maga tud bizonságot tenni Krisztusról, amikor el tudja mondani, hogy igen, ő mondta nekem, hogy gyere hozzá, mert én akartam már menni. Ott van szellemi értelme is, és szellemi gyógyulása is. A testi, lelki és a szellemi gyógyulás hármasságát soha sem szabad szétválasztani. A felületi gyógyulás megtörténhet. Nagyon sok helyen a sátán maga tud gyógyulásokat adni, rengeteget. kézrátétel és egyebekkel. Csak nehogy véletlen szellemben is gyógyulás legyen. Ilyen szemszögből kell nézni a gyógyulásokat. Ahol poklosság van, lepra van, ahol vérfertőzés van, és úgy, ahogy van, paráznaság van, ha nem gyógyul meg szellemben valaki, vissza fog esni. Isten megengedő akaratából lehet testi-lelki nyugalom, testi-lelki béke, de ettől még szellemi halál azért ott van. Tehát tudjuk-e, hogy igazából ki az, aki meggyógyult? Mert amikor egy bizonságtevést hallgatok, és valaki azt mondja, én pedig kiáltottam az Úrhoz, akkor kezdhetsz nyugodtnak lenni. Nem valami emberi ráhatással, ígérgetésekre és különböző becsapásokra is kerül sor, hogy meggyógyulok, ha valaki imádkozik érte. Meggyógyulok. 10-ből 9. Meggyógyultam. 10-ből 9. De hol az az egy, aki azt mondja, hogy hálaadás is van a szívemben. Mert rádöbbentem, hogy ezért hálát is kell adni. Mert eszembe jutott, hogy én könyörögtem, és ő megszabadított. A többiek könyörögtek, könyörülj rajtam, meg akarták úszni, de nem történt szabadulás az életükben. Hány de hány szolgálaton kell végigmenni az embernek, amikor találkozik leprásokkal, és hány de hány szolgálat után soha többet nem találkozik velük. Miért? Mert nekik annyi elég volt. Neki elég volt egy bemerítkezés, és rendeződött az idő. És azóta te nem láttad, vagy ott áll lefagyasztva, és abban a státuszban, amikor bemerítetted, ott maradt. Nem lépett egy szó szörnyűre. Nem érte el szellemben. Nem érte el szellemben. Ő csak megúszni akarta az életét, ő csak a könyörül rajtunk imád mondta el, de nem az, hogy szabadíts meg. Szabadíts meg. Változtass meg az életemet. Igazából az én életemben is volt egy idő, amikor oda mentem Isten elé. Ez így nem ment tovább. Ez nem élet. Kimondtam, hogy depressz vagyok. És azt mondtam, hogy na most akkor Isten. Vagy te teszel valamit, vagy én. Mert én így nem élek tovább. Így adott ő számomra életet. Nem a dolgokat akartam megúszni. Nem megoldást. Teljes megoldást kértem Istentől. Vagy, vagy. Isten válasza az volt, hogy életet ad. De miért? Mert elismertem, hogy halott vagyok. Élő emberként kimondtam, hogy halott vagyok. Ez így nem megy tovább. Nincs értelme. Nem öngyilkos akartam lenni, csak tudtam, hogy a lepra már odáig hatott el, hogy semmibe sem megyek az életemben. Se a kezem, se a lábam, se a fülem, se az orrom, semmi. Potyognak le a testem vissza. És ekkor tudott tenni velem valamit. Életet adni. 10-10-ből 9. Ne keseredjünk el. Sok-sok embert bemerítettem, van, akit tudom, hogy itt van, ott van, valahol van. Sok embernek az élete rendbe jött, fizikailag, lelkileg, de nem él, és nincs sehol. Vagy itt van, ott van, látom, de nem él. És ez a felelősség ilyenkor az, hogy nincs más. Rendkívüli eset, oda kell menni Isten elé. Uram, szól is tudjuk. Nem tudom hozni őket, szabad akaratuk van. A bélpoklósnak és a vérfolyásosnak szabad akarata van. A többinek imádkozó testvére. Bélpoklósnak és vérfolyásos asszonynak adja Isten, hogy érítse meg az életét. Adja meg Isten, hogy érítse meg az életét. És a felületi kezelésért legyen valóban egy új élete, legyen egy új, minden testrészre kiható, teljes feltámadás. Hiszen a feltámadási jogköre egyedül a messiási. A vérfolyásos asszonynak, az életet elvesztő eltékozónak, paráznának egyetlen egy lehetősége, egyedül a krisztusi megváltás. Maga Jesua HaMasiach a gyógyító ereje, nem a testet gyógyította, sokkal többet. És hogyha gyógyulásról beszélünk a Bibliában, tényleg gondoljunk arra, a gyógyulásoknál, talán 2-nél 3-nál lehet azt látni, hogy valaki önként ment oda, a többinél mindig más ment oda. Jairus fiáért, Jairus a lányáért, a sokaság a rokonaiért, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És legyen figyelmeztetés. Mi mikor mentünk valakiért oda? Mi mikor vittünk oda valakit? Mikor kísértünk valakit oda? Imában Istenet. És mikor tudunk hátralépni? Nem feladva, leadva, ez egy halott, ez egy leprás, hanem úgy, hogy Istenem, imádj csak te, és a te hatalmad az, ami életet adhat neki. Tudunk-e így embereket átadni a valódi gyógyulásnak, hogy a lepráik megszűnjön, a vérfolyásos állapotuk megszűnjön, és életben maradhassanak, mert ez a legyengült leprás szervezetet volna már a testes támogatni. Tudunk-e így élethez Krisztushoz vezetni embereket? Tudunk-e emberekért imádkozni? Embereket úgy vinni Istenre, hogy figyelmeztetni, hogy látod, Uram, hogy beteg, gyógyíts meg. Tudunk-e egymásra imádkozni? De tudunk-e háttérbe mindent, de mindent átadni esemesének, hogy egyedül te tudod? Mert lényegében a leprásság nem más, mint a bűn. A bűnnek az érintkező felületen keresztül fertőzése, és a bűn érzéketlenné tesz. Amikor nekem egy bűn természetes meg már, az nem jelenti leprás vagyok. Nekem is lehet csalni az adót, nekem is lehet ezt asszamasztani, és elindul a lepra. Egy bűn elkezdi rombolni a felületemet, az idegrendszeremet, az érzékemet, a szellemi érzékrendemet úgy, ahogy van szétbombázza, és a lelki oldalt is szétbombázza. Tehát könyörögjünk, könyörögjünk ezekért is, meg a mi leprásunk szintjén is.